hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, ismét itt vagyunk az egészségkóddal, amiben a téma az állategészségügy és a házi állatokkal szembeni jogellenes cselekmények felderítése. Dr. Lorászkó Gábor, az Állatorvostudományi Egyetem címzetes egyetemi docense a vendég, akik kérdeznek Kovács Robert és Marosi Viktor.
Az állategészségügyről még soha nem beszéltünk, legalábbis amennyire az emlékeim ezt megengedik.
Szerintem fontos, hogy erről is beszéljünk.
Abszolút.
Nem akarok most itt szociológiai fejtegetésekbe bocsátkozni, de egyre többször azt látom, hogy...
Mennyi állat van az utakon?
Hát nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy mennyi ember él tulajdonképpen nem élettársa, házastársa, hanem inkább kutyával.
Hát igen.
Mocskával, hogy mennyire átrendeződött a házi állatainak a szerep az életünkben.
Akivel beszélgetni fogunk, dr. Lorászkó Gábor, az Állatorvostudományi Egyetem címzetes egyetemi docense, igazságügyi állatorvos szakértő, toxikológus és az Állategészségügyi Szakértői Testület tagja. Üdvözlöm, doktor úr, itt a vonalban.
Jó napot kívánok!
Beszéljünk egy picit akkor arról, amit az előbb említettünk, az állatkínzásról. Ugye ön igazságügyi állatorvos szakértő. Mit jelent valóban az, hogy állatkínzás?
Két jogszabály fogalmazza meg az állatkínzás definícióját, az egyik a büntető törvénykönyvben bűncselekményként, a másik pedig az állatok védelméről és kiméletéről szóló törvényben adják meg, hogy mit jelent. A kettő között van hasonlóság és különbség. A bűncselekményt egyszerűbb definiálnunk, mert ott egy maradandó egészségkárosodásra vagy pusztulásra vezető cselekményről van szó, aminek nem kell feltétlen bekövetkeznie, elegendő, hogyha ennek a kiváltására alkalmas volt az adott cselekedet. Az állatvédelmi törvényben pedig ennél sokkal tágabb körben fogalmazzák meg, ott szerepet játszik a fájdalom is, az örökletes betegséggel terhelt állatnak a szaporítása, valamint valamennyi egészségkárosodás lehetősége nem kell, hogy az maradandó legyen.
Mint igazságügyi szakértő, találkozik az okokkal, amikor valakit állatkínzással kapnak el? Vizsgálják az okokat?
Körülbelül 500 eljárásban vettem részt, amiben állatkínzás volt a gyanú, és az okok a nemzetközi irodalom szerint nem tisztázottak, de persze kereshetők a szociális viszonyokban, az emberekkel való kapcsolatban, mert gyakran annak a leképződése az állatokkal való bánásmód, az intoleranciában, de a tapasztalatom szerint meghatározó részben tudatlanságban. Az emberek döntő többség az én gyakorlatom szerint nem állatkínzásra irányuló cselekedete miatt került hatóság elé, hanem elsősorban közöny, tudatlanság, érdektelenség, akár az állatigényének a félreértése miatt.
Ezek az esetek, ahogy haladunk előre az időben, számosságukat tekintve egyre magasabb számban fordulnak elő, több évtizede foglalkozik ilyenekkel, vagy pedig arról van szó, hogy szenzitívebb lett a világunk erre, és azért látunk több ilyen ügyet.
Az utóbbira gondolok, véleményem szerint az állattartás nagyon sokat javult. Több mint 30 éve foglalkozom így az állatjóléttel, állatkínzásoknak a kezelésével, megelőzésével, az ügyeknek a vizsgálatával, és azt tapasztalom, hogy sokkal-sokkal jobb lett az állattartási kultúra ma, viszont a média olyan szintű figyelmet fordít rá, hogy a társadalomnak jobban fáj az állatkínzás, mint fájt régen. Ezért a megfogalmazódik állandó elégedetlenség, meg igény, megelőzésre, meg a megtorlásra.
Hogyan áll hozzá manapság például a nyomozóhatóság? Változik-e az ő, vagy változott-e az ő hozzáállásuk az elmúlt években, évtizedekben az ilyen ügyekhez?
2013 óta bűncselekmény az állatkínzás, és végeztünk felmérést a mind a két nyomozóhatóságnál, ő együttműködésükkel az ügyészségnél és a rendőrségnél is, és az a tapasztalatunk, hogy a rendőrség például a rendőrkapitányságok 70%-a esetében fontosabbnak tartja az állatkínzást az szerintük átlagos bűncselekményekhez képest, vagyis kifejezetten fontosnak tartja az ebben való eljárást, és minél többet dolgoznak rajta, annál inkább gyakorlottak lesznek, annál inkább viszont elveszti ezt a különleges helyzetét az állatkínzás, hatékonyabbá válik a felderítés, ugyanakkor a nyomozóhatóság érzelmi töltése csökken. Ami azt mutatja, hogy minél inkább profívá válik a nyomozás az állatkínzás ügyében, annál kevésbé érzelmi alapon kerül erre sor, valószínűleg ez javítja is a minőséget.
Azt hogyan látja, hogy a társadalom inger küszöbe hol húzódik meg? Tehát, hogyha valaki lát az utcán egy egyértelműen állatkínzásra utaló jelet, akkor általában szemet hunynak az emberek, vagy most már azért megszólalnak, tudják azt, hogy milyen hatóságokhoz kell fordulni?
Alapvetően rendőrségekhez fordulnak, és általában az emberek nem félnek az állatkínzással kapcsolatos bejelentést tenni. Én úgy látom, ez az én gyakorlati megfigyelésem, hogy olyan szintű az érzelmi elkötelezettség az állatok iránt, hogy amennyiben valaki az állatok érdekeit sértve látja, akkor a fellépésnél, ami a csövön kifér, nem korlátozza magát. És ilyen értelemben például még az egyes jogszabályok sem korlátozzák az állatok védelmében fellépő embereket, tehát a magánterületre való belépés, mit szabad lefényképezni, milyen videót készítünk, milyen hangfelvételt készítünk. Tehát olyan szintű felháborodást tud kelteni, ezt tapasztaltuk több országos visszhangot kiváltó állatkínzás esetekben, amikor a társadalom egészen szélsőségesen tudott viselkedni, megsértve számos konkrét jogszabályt is, és a hatékonyságot mindenek elő helyezte.
A civil állatvédő szervezeteknek a fellépéseit, azt szakértőként hogyan látja, gondolja? Mindig pozitívan tesznek hozzá, vagy időnként ott is az emóció elviszi a dolgokat a túlzások irányába?
Hát alapvetően érzelmi a dolog, tehát az a pozitív meg negatív eseményeknek is az a motorja. Rendkívül szükségesnek tartom a civil állatvédőknek a jelenlétét az állatvédelemben, meghatározóan fontosnak, hatóságoknak is szükségük van rá. De hát amiből sok van, ami gyakori eset, abban selejt is keletkezik, meg valószínűleg időnként nem megfelelő szereplők is részt vesznek benne, és ezért például, amikor fajtatiszta kutyákat kell megmenteni gyorsan valahonnan, azok nagyon gyorsan megtalálják az utat, de eurós adományokért cserébe Nyugat-Európába, még akár úgy is, hogy a büntetőeljárás le sem zárult. De ez a elhanyagolható kisebbség, amire rendkívül szükség van, hogy számítani lehet rájuk. És hétköznap is, és ünnepnap is, este is kellemetlen körülmények között, kellemetlen emberekkel való konfliktusokban, és az igazság tudatában az állatvédők nagyon határozottan tudnak fellépni, segítve a hatóság munkáját. Az a jó, hogyha a nagy hív az nem viszi el rossz irányba a dolgot, és nem rombolnak bizonyítékot, a jó akarattal pedig nem semmisítenek meg olyan információkat, amit később nem lehet pótolni. Meg a jó szándék önmagában nem garantálja az eredményt, tehát fontos, hogy a cselekedetek okosak is legyenek, ne csak kellően motiváltak.
Az ön tapasztalatában a bírósági szakaszba eljutó ügyeknek nagyobb részénél megáll az állatkínzás vágya, vagy inkább az a jellemző, hogy nem?
A hatóság, a nyomozó hatóság, amikor értesítést kap, annak a háromnegyedében nyomozást indít, egynegyedét elutasítja, mert alaptalan vagy annyira nem gyanús, hogy ennyire nincs adat. Kétharmadában ennek a vádat emel, és ami bíróság elé kerül, annak 95%-ában a vádat elítélésével fog végződni. Tehát ez azt jelenti, hogy a rendőrségnek, ami tudomására jött ügy, annak a körülbelül felében végül egy elítélt vádlott lesz az ügy végén.
Szóval nagyjából kimondhatjuk, hogy nagyon szenzitívek lettünk az állatbántalmazásra, állatkínzásra, és ebbe az irányba megy tovább a világ.
Ez az egyik része, másik része pedig, ami az elítélés nagy arányát mutatja, megtámogatva a felmérésénkkel, ki lehet azt jelenteni, hogy a nyomozóhatóságok rendkívül alaposan tárják fel az ügyeket, és utána a bíróságok pedig még további tisztázást végeznek, tehát az állatkínzásos ügyek nagyon alaposan meg vannak vizsgálva, és nagyon jól fel vannak tárva. De igen, egyetértek, ebbe az irányba haladunk.
Dr. Lorászko Gábor az Állatorvos Tudományi Egyetem címzetes egyetemi docense volt az Egészségkód vendége.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Folytatjuk az egészségkódot. A téma a prostatarák, ami kapcsán dr. Krivácsi Péterrel, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika sürgősségi betegellátó osztályának osztályvezető főorvosával beszélget Kovács Róbert és Marosi Viktor.
Itt a november, jönnek a bajuszok, és persze ennél komolyabban foglalkozunk a prostatarák, hogy október volt az emlőrák megelőzésének hónapja, most pedig ez a férfiaké, ez a hónap. A prostatarák kialakulásának esélye az kétszer gyakoribb azoknál, akiknek a családjában már előfordult ez a betegség, és a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója szerint tévhit, hogy a prostatarák csak az idős férfiak betegsége, egyre gyakrabban találkoznak fiatal, akár 45 éves betegekkel is, és a legtöbbjüknél öröklődés áll a háttérben. Erről, és persze ennél sokkal több mindenről fogunk most beszélgetni professzor dr. Nyirádi Péterrel, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatójával, aki itt van velünk a vonalban. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Kezdjük rögtön a november 10-ével, jó? Amikor 2 és 5 óra között várják az urológiai klinikán azokat a 45 és 75 év közötti férfiakat, akiknél még nem diagnosztizálták a betegséget, de a szülők prostata vagy emlődaganat miatt érintettek voltak. Erről a vizsgálatról beszéljünk, és arról, hogy ha erről valaki esetleg lemarad, akkor mi a teendője?
Igen, nagyon szépen köszönöm mindesetre a lehetőséget. November valóban az, amikor a férfi egészség és a férfi egészségtudatosságra szeretnénk felhívni a figyelmet. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a többi időpont nem ezt egy urológus számára nem ezt a cél tűzné ki, de mindenféleképpen talán halmozottan. Ugye amiről szerkesztő is mondott, és amiről beszélt, én azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amire feltétlenül fel kell hívnunk a figyelmet. Éppen azért, mert az elmúlt másfél évben jelent meg, és jelenik meg olyan közlemény, amely ugye összegzi azt, hogy mi lehet az oka annak, hogy valaki prostatarákban például meghal, és döbbenetes módon talán legnagyobb valószínűséggel a genetikai tényező áll a panaszok, vagy a problémának a hátterében. Ami furcsa, azért ezt meg kell fordítanom, mert alapvetően nem epigenetikai, tehát nem feltétlenül örökölt géneltérés van, hanem arról van szó, hogy azon betegeknél, akiknél ez a genetikai megbetegedés gyakorlatilag fennáll, tehát vagy a szüleiknél közvetlen fölmenőben, vagy esetleg testvérüknél prostatadagat, vagy hasonlatosan ehhez az édesanyánál, vagy lánytestvérnél emlődaganat előfordult, és kialakul benne a prostatadaganat, akkor neki sokkal rosszabb esélye van arra, hogy ezt a betegséget túlélje. Tehát éppen ezért ez a szűrés azon betegekre koncentrál 45 és 70 éves kor között, akik még nem voltak, nem jelentek meg urológiai szűrővizsgálaton, tehát nincsen kezelőorvosuk, és esetleg a családjukban valaki prostatadaganatos vagy emlődaganatos volt. Ezt tesszük azért, hogy lehetőség szerint minél több prostatadaganatos beteget tudjunk idejekorán felfedezni. Ugye alapvetően azt lehet mondani, hogy a prostatarák az nem egy olyan szűrendő betegség, mint ami régen ugye volt, vagy illetve jelenleg is a tüdőszűrés, hogy minden egyes férfinak el kell mennie. Azért, mert ha minden férfit leszűrnénk, nem járna akkora előnnyel. Viszont ha szűkítjük ezt a kört az adott korcsoportra, ha szűkítjük azt a kört, hogy valakinek a családjában ezek a betegségek előfordultak, és szűkítjük úgy a kört, hogy ő nem volt még urológiai vizsgálaton, akkor a találati valószínűsége sokkal magasabb lesz, és gyakorlatilag sokkal eredményesebbek lehetünk a betegség korai felfedezésében. Ugyanakkor ez, ahogy szűrünk, ez nem csak az, hogy magunkért mit teszünk, vagy hogy szeretnénk, hanem felhívja a figyelmet azon családoknak, a figyelmét azon családoknak, ahol ilyen betegség van. Magam is, ha egy valaki prostatadaganatosat kezelek, mindig megkérdezem, hogy vannak-e gyermekei. Tehát vannak-e fiai vagy lányai, amennyiben fiai vannak, akkor nyilván 45 éves kortól a prostatadaganatot, amennyiben lánya van, akkor az emlődaganatot kell mindenféleképpen fokozottan szűrni vagy vizsgálni, és odafigyelni az életük során erre.
Kicsit kitérnék arra, hogy ugye itt a közlemény arról is szól, hogy most már egyre több fiatalnál diagnosztizálják a prostatarákot, és itt nyilvánvalóan nem lehet elmenni a kérdés mellett, hogy ez az életmódunknak köszönhető, a nagyvárosi lét velejárója, vagy egyik ilyen lehetséges velejárója, illetve jobbak a diagnosztikai rendszerek, tehát hamarabb észreveszik ezeket a betegségeket.
Őszintén szóval a szerkesztő úrnak minden egyes kérdése valamilyen mértékben igaz. Ugye mi a tantermi előadáson régen mindig elmondtuk, hogy például egy japán férfi, ha a családjával Hawaii-szigetekre utazik, ami az Egyesült Államok és Japántól egyenlő távolság van, de ugye az már az Egyesült Államokhoz tartozik, már az ő generációjában is a prostatarák előfordulásának a valószínűsége növekszik, de a következő generációban el fogja érni az amerikai populációt. Ez a tény utal arra, hogy rendkívül jelentőséggel bír a környezeti tényező, tehát nyilván a táplálkozás, és ugyanakkor az egész életmód. Ami viszont egy másik irányról, hogy hagyj próbálja megvilágítani, amivel mi saját magunk tehetünk érte, ha mi ideális testsúlyunk van, és rendszeresen mozgunk, akkor viszont nagyon-nagyon sokat tehetünk azért, hogy megelőzzük ezt a betegséget. Uh-huh. Vagy hagyj említsen meg például a 10.000 lépés programot, amely épp azt a célt tűzte ki, hogy a már diagnosztizált prostatadaganatosabb betegeket próbáljuk a karosszékből felállítani, és próbáljuk őket megmozgatni, és tegyenek 10.000 lépést. Azért, mert a már megbetegedett embereknek is az életkilátások és életminőségük az testmozgással, rendszeres testmozgással jelentős mértékben javítható. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az ember először azt vizsgálja meg, hogy saját maga mit tehet az egészségért. Az egészségért azt teheti, hogy optimalizálja a testsúlyát, egészségesen, változatosan és kalóriaszegényen táplálkozik, és rendszeresen mozog. Ha ezeket megteszi, egy másik amerikai vizsgálat azt mondja, hogy az olyan férfiak, akiknek genetikailag elvileg determinált, tehát meghatározott, hogy esetleg prostata daganatuk legyen, de ők rendszeresen mozognak, akkor gyakorlatilag a normál populációtól nem fognak eltérni. Tehát magyarul legyőzhető ez a hátrány, és gyakorlatilag ezzel a mozgással behozható minden más egészséges ember.
Ez a szűrés, van még erre lehetőség jelentkezni?
Nem tudunk elmenni az a társadalmi, és hát sokkal inkább egészségügyi felelősségvállalás mellett, hogy természeti és semmi felelősséggel tartozunk azért, hogy ezen betegek, akik jelentkeznek, a szemeveszélyetem meg fogja nekik oldani a további szűrést. Tehát mindenféleképpen várjuk a jelentkezést, főleg azon 45 és 70 éves kor közötti férfiaktól, akiknek a családjában emlő vagy prostatadaganat közvetlen felmenőik körében előfordult. És mindenféleképpen meg fogjuk találni a lehetőségét arra, hogy önállók szülést elvégezzük, tekintettel arra, hogy mi országosan várunk betegeket gyakorlatilag.
Ez a szűrés, ahogy a sajtóközleményben olvasható volt, áll részben egy PSA, prostataspecifikus antigén vizsgálatból, és áll egy műszeres vizsgálatból. A PSA vizsgálat eredménye önmagában az megmutatja a betegség meglétét? Vagy erre rá kell, hogy erősítsen a műszeres vizsgálat is?
Alapvetően mondhatnám azt, hogy is. Tehát alapvetően a szűrésnél, ha csak valaki a PSA-t csináltatja meg, az is sokkal több a semminél. De viszont a PSA vizsgálat, aminek a specificitása és a szenzitivitása nem annyira magas, ezt kiegészítjük egy rektális, digitális, egy egyszerű vizsgálattól, akkor ez jelentős mértékben tudjuk növelni a találati valószínűségét. Tehát a kettő együtt, azt lehet mondani, egy nagyon nagyszerű szűrő vizsgálat. Egyébként, ha mondhatnám azt, hogy egy férfi, aki ezt teljesen akarná tekinteni, ez egész, nem szeretne urológushoz menni, de minden évben megcsináltatja a PSA-ját, az is már tett érte, és ha látja, hogy ez jelentősen emelkedik, akkor viszont azonnal forduljon urológushoz.
Ez azt jelenti akkor, hogy ugye van az a vizsgálat, amit mindenki ismer, ugye? Amitől mindenki fél, minden férfi 40-hez közel, vagy 35 után fél egy picit.
Igen, de azt utána megszereti.
Na, ezt nem láttam jönni, ezt a mondatot, de ez visszatérve egy kicsit a komolyabb vizekre. Szóval megszereti. Hát ezt most engem teljesen...
Térjünk vissza a kérdés.
Szerintem is. Szóval a lényeg az, hogy akkor ez nem jelentett, eddig nekem ez egy ilyen kavart okozott, hogy akkor ez nem váltja ki a PSA, mert amikor ez megjelent, és először beszéltünk erről ebben a műsorban, akkor megörültem, hogy őszinte legyek.
Hogy megúszod.
Hát igen, hogy megúszom azt a részt, amit állítólag mindenki megszeret.
Ezt mondta az előbb a professzor úr, hogy már ez is sokkal több, mint a semmi.
Tehát több, mint a semmi, de van ennek akkor egy ilyen életkori határa, hogy jó, ez még 40 alatt, ez nyugodtan.
Én azt szoktam mondani, hogy a férfi ember az egy nagyon-nagyon kifinomult szerkezet, tehát ez nem nagyon bonyolult. Ugye manapság van az már népszerű, hogy a hölgy előtt azért ezt összehasonlítjuk, és sokkal kevésbé kellemetlen, picit túl van misztifikálva, tehát semmiféleképpen nem olyan mértékű ez, mint ahogy ezt valaki gondolná.
Hát nagyon köszönjük, hogy összefoglaltuk a prostatarák megelőzésének hónapján ezeket a szűrővizsgálatokat is, és köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Ma is tanultam valamit, én legalábbis.
Dr. Krivácsi Péter, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika sürgősségi betegellátó osztályának osztályvezető főorvosa volt az Egészségkód vendége. Ezzel véget ért hétvégi válogatás műsorunk itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, jövő héten várom vissza önöket. Búcsúzik a műsorvezető, Somodi Evelin.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.